Nem fordultam be az Elter Street sarkán, hanem végighajtottam a kereszt utcán, amely a kanyon pereméig ért, és járdás fehér fakerítéses félkör alakú parkolóban végződött. Ültem a kocsiban, gondolkodtam, néztem a tengert, meg az óceán felé lejtő kékes-szürke előhegyeket. Azt próbáltam eldönteni, kesztyűs kézzel bánjak-e Leverivel, vagy az öklömet és csípős nyelvemet vessem be. Arra jutottam, hogy semmit sem veszíthetek, ha előbb a finom megközelítést alkalmazom. Ha nem hoz eredményt, és nem is nagyon bíztam benne, még mindig nekiállhatunk összetörni a bútort. A domboldalon a házak alatt futó kövezet mellék utca üres volt. Lejjebb a következő utcán két kölyök hajigált fel egy bumerángot az emelkedőre, és versengve, lögdösődve, üvöltve rohantak utána. Még lejjebb egy ház állt, fákkal és vörös téglakerítéssel körülvéve. Ruhák száradtak a hátsó udvarán, a háztetőn két galamb gyalogolt fel alá billegő fejjel. Kék-barna busz zötyögött végig a ház előtti utcán. Megállt, nagy óvatosan kiszállt belőle egy vénember, szilárdan elhelyezte magát a talajon, és vastag botjával kopogva hozzáfogott, hogy megmássza a kaptatót. Tisztább volt a levegő, mint tegnap. A délelőtt tele volt békességgel. Ott hagytam a kocsit, és elballagtam az Elter Street 623-hoz. Az utcai ablakokon le voltak keresztve a redőnyök, és a ház álmosnak látszott. Végig mentem a koreai mohák közt, megnyomtam a csengőt, aztán észrevettem, hogy az ajtó nincs is rendesen becsukva. Megereszkedett, mint a legtöbb ajtó mifelénk, és a zárnyelv ránehezedett a lemezére. Eszembe jutott, hogy tegnap is be akart ragadni, amikor távoztam. Meglöktem az ajtót, és az kis kattanással benyílt. A szoba homályos volt, bár a nyugati ablakokon beszüremlett valami fény. Senki se reagált a csengetésemre. Még egyszer csengettem. Bejjebb toltam az ajtót, és beléptem. Áporodott meleg szaga volt a szobának. Délelőtti szag egy olyan házban, amelyet még nem nyitottak ki. A volt 69-es palacka kanapé melletti asztalkán már majdnem kiürült. Mellette állt a következő bontatlanul. A réz jeges vödörnek egy kis víz lötyögött az alján. Két használt pohár, fél üveg szódavíz. Behajtottam az ajtót úgy, ahogy találtam, aztán csak ácsorogtam és hallgatóztam. Ha Leverly nincs itthon, vállalom a kockázatot, és átkutatom az odóját. Nem tudok róla valami sokat, de az azért nem valószínű, hogy emiatt kihívná a rendőrséget. Csendben telt az idő. A kandalló párkányon szárazon ketyegett az elektromos óra, valahol az Esther Drive-on autót ülkölt, a kanyonon túl, az előhegyek fölött elhúzott egy repülőgép, a konyhában égtelen recsegéssel kibekapcsolt a hűtőszekrény. Beljebb mentem. Kukucskáltam, füleltem, de nem hallottam semmi mást, csak a házra, s nem a benne lakókra jellemző fixneszeket. Elindultam a szőnyegen a hátulsó boltív felé. Kesztyűs kéz jelent meg a fehér fémkorláton a boltív szélénél, ahonnan a lépcső vezetett le. Megjelent, és megállt. Aztán tovább indult, és felbukkant egy női kalap, majd a fej is. A nő csendben feljött a lépcsőn. Fölért, befordult a boltív alá, és még mindig nem vett észre. Sovány, meghatározhatatlan korú nő volt, rendetlen barna hajjal, elmázolt ajakrúzzsal, túlfestett arccal, karikás szemmel. Pokoli kék tweed szövet kosztümöt viselt, meg bíborvörös kalapot, amely kis híján leszánkázott a fejéről. Észrevett, de meg se torpant, az arc kifejezése se változott. Lassan bejött a szobába, jobb kezét eltartva a testétől. Balján barna kesztyű, amelyet a korláton pillantottam meg. A hozzáillő jobb kesztyű egy kis automata pisztoly agyára fonódott. Ekkor megtorpant, hátrahőkölt és rémült kis hangot hallatott. Majd élesen, idegesen elvihogta magát. Rám fogta a pisztolyt, és szilárd léptekkel tovább indult. Én meg csak néztem a pisztolyt, és sikerült nem elvisítanom magam. A nő közelebb ért. Amikor már egészen meghitt közelségben voltunk, a hasam felé bökött a pisztolyjal. A lakbérért jöttem. A ház úgy látszik rendben van. Semmit sem törtek össze. Mindig rendes, jóra való lakó volt, de nem akartam, hogy túlságosan elmaradjon a bérrel. Egy feszült, boldogtalan hangú fickó szólalt meg udvariasan. Eddig mennyivel maradt el? 3 havival, felelte a nő. $240, $80 igazán nem sok egy ilyen szép bútorozott házért. Eddig is voltak zűrök a befizetéseivel, de mindig megoldódtak. Ma reggelre ígérte a csekket. Telefonon. Úgy értve, hogy ma reggel adja ide. Telefonon, mondtam. Ma reggel. Észrevétlenül csaszogni kezdtem. Az elképzelés az volt, hogy a közelébe férkőzöm, félre csapom a pisztolyt, és beugrom a karja mellé, mielőtt visszaránthatná. Sose volt sok szerencsém ezzel a trükkel, de hébe-hóba muszáj kipróbálni, mint például most is. Megtettem, hogy 6 hüvelyknyit, de ez korán sem volt elég. És maga a tulaj? Kérdeztem, nem nézve a fegyver felé. Élt bennem a halvány, igen halvány remény, hogy azt se tudja, hogy rám fogja. Hát persze, Mrs. Fallbrook vagyok, meg is kinek nézett? Úgy nagyjából a tulajnak, feleltem, mert hogy a lakbérről beszélt meg minden, de a nevét eddig nem tudtam. Újabb 8 hüvelyk, szép, tiszta lábmunka, kár lenne elvesztegetni. És maga kicsoda, ha szabad kérdeznem? Én csak az autórészletért jöttem, válaszoltam. Az ajtó résnyire nyitva volt, hát belögtem, nem is tudom miért. Olyan képet vágtam, mint egy behajtó pénzintézet embere, aki a törlesztésért jött. Kemény pasas, de bármikor mosolyra virulhat az arca. Csak nem azt akarja mondani, hogy Mr. Lavery elmaradt a kocsi törlesztéssel? Kérdezte aggodalmasan. Egy kicsit, nem nagyon, mondtam csitítóan. Készen álltam. Karnyújtásnyira voltam, a gyorsaságom is meg kellett, hogy legyen hozzá. Csak egy szép, tiszta söprés belülről kifelé. Emelni kezdtem a bal lábamat a szőnyegről. Ez a pisztoly is milyen furcsa, mondta ekkor. Lent találtam a lépcsőn. Ronda olajos jószágok, hát nem? A lépcsőszőnyeg meg szép szürke zsenília, ráadásul jó drága. Azzal a kezembe nyomta a pisztolyt. Tojáshéj módjára nyúlt érte a kezem, pont olyan mereven és majdnem olyan törékenyen. Elvettem a pisztolyt. Undorodva szagolgatta a kesztyűjét, amellyel az agyát fogta. Ugyanazon a képtelenül hétköznapi hangon fecsegett tovább. A térden nagyot roppant meg könnyebbülésemben. Magának persze könnyű a dolga, mondta. Mármint a kocsival. Fogja, viszi és kész. De egy szépen bútorozott házra már nehezebb. Időbe és pénzbe kerül kitenni egy lakót. Annak csak veszekedés a vége. Néha még szándékos rongálás is. Ennek a padlónak a szőnyege például $200 került használtan. Csak egy juta szőnyeg, de a színe szép, ugye? Meg sem mondaná az ember, hogy csak juta, még hozzá használt. De persze ez is butasság, hiszen minden szőnyeg használt, ha már egyszer használtuk, hát nem? Ráadásul gyalog jöttem, hogy gumit takarítsak meg a kormánynak. Buszra is szállhattam volna, de azok a nyavajások folyton csak az ellen